reneszánsza van a Horthy korszaknak, de mit jelent ez, és mi van emögött, mit tud a legfiatalabb generáció, melyek a kérdései, és milyen válaszok adhatók a kérdésekre. A Napvilág kiadónál Budapesten nemrég jelent meg a Kérdések és válaszok a Horthy korról című kötet. A szerkesztőt és szerzőt, Ignác Károly történészt kérdeztem.
Ahogy ön is mondta, egyrészt van egy közérdeklődés, és nagyon sok analógiát, elemzést olvashatunk ezzel kapcsolatban, hogy a Horthy kor reneszánszát éli. Egyébként nagyon furcsa mód, ugyanígy ezt a Kádár korszakról, vagy a államszocialista rendszerről is elmondják, tehát már maga az is vitatott, hogy mihez hasonlítjuk. Maga ez a kis kötet abszolút nem a történész szakolvasóknak, tehát történészeknek szól, hanem egy szélesebb réteget szerettünk volna megszólítani, tehát nem történészeket, illetve kiemelten a fiatalokat, akiknek ha nem is egy átfogó, de egy nagyon sokoldalú és változatos képet szerettünk volna adni a Horthy korszakról.
Ez egy sorozat, ez a Kérdések és válaszok kiadvány.
Igen. Tulajdonképpen ez nem, abszolút nem ez az első kötet, ez már a hatodik kis könyv, ami megjelenik ebbe a sorozatban. A Napvilág kiadó indította el ezt a sorozatot. Pontosan az volt a célja, ami ennek a kötetnek is, hogy olyan kérdésekről, amelyek valamilyen szempontból érdeklik az embereket, benne vannak a közbeszédben, azokról adjon egy olyan képet, ami nem a közbeszéd, vagy esetleg a politika logikáját követi, az ott felmerült kérdésekre való reakciókat és ellenreakciót, magában vizsgálja meg a kérdést, és így próbálja az olvasót segíteni abban, hogy eligazodjon az adott kérdésben, illetve ennek alapján eligazodjon a ezzel kapcsolatos vitákban. Így volt már az eddigi könyvek foglalkoztak az Európai Unióval, a cigánysággal, de értelemszerűen, ahogy a történelmi iránti érdeklődés nagy a Magyarországon, így benne került elég sok történelmi korszak is, az első világháború ugye a 100 éves évforduló kapcsán, de a Kádárkor, vagy 1956, és most a legújabb darab, ugye a Horthy kor is.
Biztos vagyok benne, hogy ez az erdélyi magyar fiatalok számára is egy nagyon izgalmas korszak, nagyon sokan érdeklődnek iránta, és remélem, hogy sokakhoz is eljut majd ez a könyv. Miben más egy ilyen fiataloknak írt könyv? Témák, hát, hangnem, hogyan kell ezt elképzelni?
Hát ugye, ahogy a címében is benne van, ez rövid kérdések, és azokra adott, hangsúlyozott a rövid válaszokból áll, tehát egy-egy kérdésre ilyen egy-két oldalas válasz születik, tehát abszolút olyan könyv, amit nem is kell, vagy nem csak elejétől a végéig lehet olvasni, hanem az ember előveszi, és hogyha van egy 5-10 perc, akkor egy-két kérdést el is tud olvasni. Nagyon figyeltünk arra, hogy a nyelvezete ne a szaktörténeti munkákat kövesse, hanem közérthető legyen, és maguk is a kérdéseket is úgy próbáltuk meg feltenni, hogy érdekesek legyenek. És különböző témákat emeltünk benne, ahogy már említettem, nem a teljességre törekedve, hanem inkább mindenhonnan, minden témából merítve, tehát ugye nem hagytuk ki a politikai pártokkal kapcsolatos külpolitikai, gazdasági kérdéseket, de a mindennapi életről is emeltünk be. A politikai kérdéseket is megpróbáltuk kicsit izgalmasabban föltenni, hogy mondjuk imitátor volt-e Gömbös Gyula, ilyen kérdésünk van, vagy hogy egységes volt-e a korszak kormánypártja. Olyan kérdéseket is, amelyekre a első megközelítésben ugye furcsának hangzott, hogy mi az a zsidó, hogy ezt hogy kell elképzelnünk ezt a fogalmat, de egész addig, hogy mit tettek az emberek, fogyott-e a magyar ebben az időszakban, tehát igyekeztünk mindenféle kérdést feltenni, és ez nem csak a saját kérdéseink is, hanem előzetesen, még a könyv ötletének felmerülésekor kiküldtünk kérdéseket történtanároknak, és rajtuk keresztül a középiskolásoknak, hogy ők is tegyék fel azokat a kérdéseket, és ezekből is többet beépítettünk a munkába.
Kicsit még szemlézzünk ebből, ezekből a témakörökből. Voltak olyan kérdések, témák a visszaérkező válaszokban, amelyek meglepték a kötet szerzőit és szerkesztőjét, és akkor mondjon, legyen szíves néhány szót arról is, hogy kik ezek a szerzők.
A szerzők alapvetően a Politika Történeti Intézet munkatársai, akik a korszakkal foglalkoztak, bár van, aki csak korábban dolgozott itt nálunk. Egri Gábor az egyik szerző, aki a nemzetpolitikai kérdésekkel foglalkozik, illetve a határon túli magyarokkal is. A másik szerző az Konok Péter, ő a munkásmozgalommal, baloldalisággal foglalkozik. Sipos Balázs, aki a kultúrával, sajtóval foglalkozik, illetve az amerikanizálódás jelenségével, ami természetesen így a könyvben is megjelenik. Jó magam pedig a választásokkal, politikai élettel foglalkozom, de természetesen arra törekedtünk, hogy ez a könyv ne csak a, úgymond a mi kutatásainkat, hiszen ez nem egy szaktörténészi munka, hanem a egész történész szakmának a újabb eredményeit, és itt nem csak a közismert történészek munkáira kell gondolni, hanem igyekeztünk a fiatalabb kutatóknak az új munkáit is beemelni, akár doktori disszertációkból is a érdekesebbeket, azokat is megjelenítettük a műben. Tehát egy kicsit azt is szerettük volna érzékeltetni az olvasóknak, hogy a történészek mivel foglalkoznak ebben a korszakban, és mit tartanak érdekesnek. A beérkezett kérdések egy része alapvetően azokra a közbeszédben megjelenő, inkább politikai kérdésekre reflektált. Nagyon sok kérdés volt magával, Horthy személyével kapcsolatban, így a könyvben is a Horthy körül kialakult kultuszról, hogy miért volt ő király, vagy miért nem lett király, ugye ezt a kérdést is körüljártuk. Ugyanakkor olyan kérdéseket is próbáltunk tárgyalni, amelyek a korszakban lévő társadalmi mozgalmakra, alulról jövő szervezkedésre, vagy olyan nemzetközi folyamatokra, mint már az említett amerikanizálódás is kitér.
Milyen, ha szabad így fogalmazni, a Horthy korszak megítélése ebben a célközönségben, tehát a fiatal, laikus közönségben, és mennyire lehet, kell ezt kiegészíteni, korrigálni, mennyire van szükség egy árnyaltabb Horthy korszak képre? Egyáltalán egy korszakról beszélünk-e?
Igen, pontosan ezek a kérdések merültek föl, amikor a kötetet összeállítottuk, hogy mennyire lehet egy korról beszélni. Szerintünk azért lehet egy korról beszélni, de viszont azon belül a sokféleséget szerettük volna megmutatni. Ugye, hogyha egy nem történész olvasó követi a közbeszédet, a politikai, ideológiai vitákat, akkor meglepődik, hogy milyen szélsőséges álláspontokat lehet olvasni a Horthy korról kapcsolatban, bármelyik kérdésben, és ezt próbáltuk az olvasóknak is megmutatni, illusztrálni, hogy ennek mi az oka. Ugyanis ez egy nagyon hosszú korszak, még hogyha ugye Horthy kormányzóvá váló választásától a lemondásaig tartó időszakot nézzük, már az is nagyon különböző időszakokat foglal magában, nem beszélve az előzményről, az ellenforradalomról, illetve az utóéletéről, a szálasi féle 44-45-ös időszakról. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon bonyolult időszak, és hogyha kiragadunk ezekből egy-egy időszakot, és azt mondjuk, hogy az a korszak jellemzi úgymond a Horthy korszakot, akkor tényleg nagyon ellentétes véleményeket olvasunk. Tehát ha azt gondoljuk, hogy a 20-as években a Bethlen István miniszterelnök nevéhez köthetett konszolidált időszak jellemző az egész korszakra, akkor sokkal pozitívabb képet kapunk, mint hogyha mondjuk a végjátékot, a második világháború időszakát nézzük, amikor ugye a szabadságjogokat nagyon erősen korlátozták, diktatórikus intézkedések történtek egészen a magánéletbe, tulajdoni viszonyokba való beavatkozás, sőt, hát ugye a végén a holokauszttal és Magyarország katasztrofális vereségével, tehát innen nyilván egy sokkal negatívabb kép. mi azt szerettük volna érzékeltetni, hogy ez mind a kettő jellemző a hortikorra.
Érthetővé válik a folyamat, hogy hogy lehet eljutni a betleni konszolidációtól, sőt, hát az őszírózásás forradalomtól, a holokausztig, tehát egy elképzelhető egy ilyen mindenkinek szóló könyv szerkesztése során, hogy lesz itt valamilyen konszenzus valaha is?
Ahogy múlik az idő, talán a konszenzus esélyei javulnak, most még nagyon éles viták vannak. Ez a könyv nem annyira egy határozott álláspontot, hogy kiáll az egyik vagy másik álláspont mellett, hanem inkább azt próbálja bemutatni, hogy ez mennyire sokféle volt. Ugyanakkor természetesen nem hallgatja el azt a dinamikát, ami történt a korszakban. Tehát, hogy hogyan jutunk el, igen, a betleni konszolidált időszaktól, fokozatosan végül is, hát ugye a szálasi féle időszakig, ami ugye, ha így egymás mellé tesszük, akkor nagyon távol áll egymástól, tulajdonképpen nem is két ugyanolyan rendszerről beszélünk, mégis, hogyha a köztes lépéseket is oda tesszük, a 30-as éveket, a második világháborús éveket, akkor érzékelhető válik, hogy a folyamatosság is, nem csak a törés ez a kettő között.
A magyar szakmai életben nagyon éles viták voltak az elmúlt években. Gerő András, Romsics Ignác, megjelent Kovács M. Mária kötete a Numerus Claususról. Ez ehhez a vaskozis irodalomhoz és ezekhez a vitákhoz hogy viszonyul ez a könyv?
Ezek a viták nagyon egyrészt bizonyos értelemben ugye történészek vívták egymás között, ennek van egy szakmai vetülete, ami egyébként nagyon érdekes, ugyanakkor van egy szakmán túlmutató ideológiai része, amit mi a könyvben nem szerettünk volna ezzel foglalkozni, a szakmai részt megjelenik, megpróbáljuk ezeket bemutatni, a különböző érveket elmondani, hogy épülnek föl ezek a viták, mik az érvek az egyik, illetve a másik oldalon. Ugyanakkor azt is fontosnak tartottuk ezzel kapcsolatban elmondani, vagy megmutatni, hogy ezek a viták azért alapkérdéseket érintenek, de nem csak ezek a történészi viták vannak, tehát ennél sokkal kiterjedtebb, hogy úgy mondjam, viták vannak a Horthy korszakról, nem ez jelenti a legfontosabb tudományos vitákat a Horthy korszakkal kapcsolatban.
Említette, hogy ennek a korszaknak vagy korszakoknak a hétköznapjairól viszonylag keveset tudunk, noha a populáris kultúra, a magyar filmkultúra, a magyar irodalom egy nagyon, nagyon termékeny időszaka vagy időszakai ezek az évek. Ebből a szempontból mi az, amit megtudhat az olvasó, vagy mire figyeljen?
Mindenképpen igen, a kultúrával kiemelten foglalkoztunk, és ezt próbáltuk megjeleníteni. Ugye elvileg az a kép jött bennünk a Horthy korszakról, hogy ez egy konzervatív tekintélyelvű rendszer, ugyanakkor nagyon sok olyan társadalmi folyamat és társadalmi mozgalom jellemzi, ami nem illik bele ebbe a képbe. Többször említettem már az amerikanizálódás folyamatát, például ez egyértelműen megjelenik egyébként nem csak Magyarországon, hanem egész Európában ebben az időszakban, az amerikai filmek hatása, az amerikai életmód hatása, és miután Magyarország nem volt egy külvilágtól elzárt ország, természetesen ezek megjelentek Magyarországon is, és itt abszolút nem azok a szokásos ideológiai frontvonalak vannak, amelyeket egyébként a korszakkal szemben hangsúlyozni szoktunk. Tehát mondjuk Babits Mihály, aki a nyugat köréhez tartozott, ugyanúgy kritikusan szemléletet az amerikanizálódás folyamatát, mint mondjuk a konzervatív értelmiség. Ugyanígy próbáltuk megmutatni azt az alulról szerveződő munkáskultúrát, vagy egész pontosabban munkáskultúrákat, amelyek jellemzik a korszakot. Amatőr színjátszókörök, szavaló kórusok és természetjáró mozgalom, ez mind-mind megjelent a korszakban. Itt is érezhető azért a hatalomnak a hatása, tehát hogy ezeket az alulról szerveződő mozgalmakat szerette számon tartani, több esetben betiltott őket, de mindenképpen valamilyen ellenőrzés alatt kívánta tartani. De ez egy nagyon érdekes képet ad egyébként erről a korszakról.
Ha a térségünkben élő kortanukat kérdezi az ember erről az időszakról, ha még szerencséje van, vagy az elmúlt években beszélgethetett még velük, akkor biztos, hogy ez az amatőr színjátszó mozgalom felmerült, és ez nagyon erős volt Erdélyben, és nagyon sokaknak van emléke, akár tárgyi emléke is, szórólapok, színlapok. Ezzel kapcsolatban remélem, hogy ezért is ezzel is fel tudjuk kelteni hallgatóink figyelmét. Sokat beszélgettünk a Horthy korszakról, de magáról Horthyról, hogy az ő személye milyen megvilágításba kerül, mit tudunk meg a Horthy kultuszról, mint említette, arról még nem esett szó.
Horthy Miklós személye nagyon érdekes ebben a korszakban, ugye névadója, és ahogy a korral is, róla is nagyon ellentétes nézetek vannak, ugyanakkor tudományosan egész más dolgok érdekesek, például a Horthy kultuszkutatás is nemrég egy fiatal történész, Turbusz Dávid kezdte el alaposabban megnézni. Ugye az egy nagyon fontos, hogy ez már a kezdetektől, tehát lényegében 1919-től elindul a Horthy körül egy kultusz építése, ezt intézményesen is megvédték az ő személyét, tehát a kormányzó sértés az egy büntetőjogi kategória volt, tehát úgymond a szólásszabadság az nem terjed ki arra, hogy a kormányzóról rosszat lehessen mondani, és ezt a kultusz folyamatosan építették, és amikor ugye 1938 és 41 között ugye Magyarország visszaszerzett területeket, ami Trianonba elcsatoltak, akkor természetesen ez még megnövelte az ő kultuszát. Ugyanakkor a kultusznak egy nagyon furcsa vége lett, ugye minden kultusznak az a célja, hogy a ne erőszakkal, hanem a tekintéllyel, a karizmával felruházott személyiség varázsával bírja rá az embereket, hogy úgy cselekedjenek, ahogy azt a vezér, a Horthy jelen esetünkben kívánja. Ugyanakkor az 1944 őszi kiugráspont az mutatta meg, hogy Horthy kultusza nem volt, vagy nem lehetett teljesen sikeres, hiszen az ő elképzelését ott se az elit, hatalmi elit egy része se, ennek következtében a közvélemény nem követte. A másik nagyon érdekes kérdés Horthyval kapcsolatban ez a király kérdés, hogy ez a kormányzó király helyettes, ez hogyan történt, talán kevésbé ismert, hogy volt rá, még hogyha egy nagyon elszigetelt kísérlet is, hogy őt királyá nevezzék, ez nem Horthytól indult, hanem a szélső jobboldali mozgalomtól 1930-as évek második felében, de mondom, ez egy elszigetelt, csak érdekes epizód volt, hogy őt királyá akarták kinevezni, viszont az, hogy magává monarchiává tegyék, tényleges monarchiává, az már az korabeli szakembereket is foglalkoztatta, például ugye református lévén Horthynál nem is igazából a király, hanem valami fejedelmi címmel való felruházását került be a közjogi vitákba.
Hogy ez hogyan történt, és miért történt, azt arra választ kaphatnak a Kérdések és válaszok a Horthy korról című kötetben, amelyet a Napvilág kiadó gondozott, és Ignác Károly szerkesztett és írt. Erről a könyvről beszélgettünk az elmúlt 20-25 percben. Végezetül egy rövid ajánlást, kiknek ajánljuk, történelemtanároknak, pedagógusoknak, miért és hol keressék ezt a könyvet?
Nagyon jó kiinduló pont, tehát, hogy a történelemtanároknak, de akár középiskolások is haszonnal forgathatják, illetve minden olyan történelmi iránt érdeklődő olvasó, aki szeretne egy kicsit közbeszéd mögé nézni, vagy olyan információkat szerezni erről a korról, amelyek megalapozottak és történeti kutatásokon alapulnak.
Hát, hogy sikerül azt is megszervezni, hogy itt a Székelyföldön találkozhasson a kötet és olvasó közönsége, akkor a személyes találkozás reményében köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Same thing when I asked around, no one
Szót adásában is lesz ma a napi sláger, Marosvásárhelyi Rádió műsorrendjének megfelelően, és ez a szerkesztői döntés értelmében a Spice Girls-höz kötődik. Akik a 90-es években voltak kamaszok, azok nagyon jól tudják, hogy most mi következik. Biztosan sokan örülnek közülük ajánlatunknak, és biztosan sokan kritikusan hallgatják majd ezt a zenét. Gondolkoztam azon, hogy mit lehet elmondani a javára ennek a csapatnak. Egy kerek számot biztosan, 65 millió eladott lemezt tudhatnak magukénak. Hogy mi volt a siker kulcsa, azt ma már nagyon nehéz rekonstruálni. Tény, hogy a 90-es évek elején elindult egy nagyon határozott trend, ezek a nemi alapon összeállított zenekarok trendje. A 90-es évek legelején először a fiú csapatok robbantak be, néhány évig ment a találgatás, hogy ugyanez menne lányokkal. Voltak, akik úgy vélték, hogy lányok soha nem lehetnek olyan sikeresek színpadon, hiába mozognak együtt, hiába vesznek fel ugyanolyan ruhát, csináltatnak ugyanolyan frizurát, énekelnek ugyanúgy összecsíszolódva, aztán berobbant a Spice Girls, és íme milyen sikert alattak. Aztán ez is kifulladt a 90-es évek végén, a 2000-es években megpróbálták újra elővenni a régi receptet. Simon Fuller, star manager, ugyanaz, aki a Spice Girls-t elindította, azt nyilatkozta, hogy a fiú zenekarok mindig is a popkultúra szívét képezték, óriási potenciál van bennük, mert hatalmas közönséget tudnak izgalomba hozni. Hiába volt a magabiztos nyilatkozat 2010-ben, ilyen sikeres együttest megadott korosztály szerint 13 és 20 év közötti fiatalokból már nem sikerült összeállítani. Olvastam az amerikai szociológiai szemlében egy tanulmányt arról, hogy miért. A 90-es években még úgy gondolták, hogy a zeneipari sztárok, a generációs sztárok ipari eszközökkel előállíthatóak, meghatározható egy közös jellemvonás, egy közös trend, amihez aztán minden lány és fiú igazodik, és hogyha 4-5 lányt, illetve fiút látnak a rajongók a színpadon, akkor már biztosan mindenki tud magának példaképet választani. Igen, ám csak közben fellépett egy olyan generáció, aki nem egy 4-5 fős készletből akar választani, akik számára sokkal fontosabb az egyediség, a különlegesség, ők az Y-generáció. Róluk írt egy érdekes cikket Rácz Tíme a Transindex oldalán, a mai szülőknek, nagyszülőknek, azoknak, akik annak idején a Spice Girls-nek csápoltak, ajánlom figyelmébe, és hogy felelevenítsük, hogy mitől távolodunk, és mi volt egykor 20-25 évvel ezelőtt a sláger, hallgassuk a Spice Girls-t. Kedves hallgatóink, az Értsünk Szót mai adásában Ignác Károly történésszel, a Budapesti Politika Történeti Intézet munkatársával, a Napvilág kiadónál megjelent Kérdések és Válaszok a Hortikorról című kötetről beszélgettünk. Interjúnk hamarosan teljes terjedelmében visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangarchívumában. A 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián oktatási magazinunk a Rádió Didakta következik, Albert Mária szerkesztő várja önöket. Kacsó Tibor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, Parászka Boróka búcsúzik és kíván nagyon kellemes nyári délutánt, viszont hallásra!